Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli. Egy egyáltalán nem szép jó reggele, mert nagyon ronda az idő, szürke, esik és hideg. De mi bízunk abban, hogy valahogy szebbé lehet ezt tenni. Ezért csinálunk Millás reggelit ma is. Itt a Rádió Café 98.0-án hallhatóan Ács Gáborral.
Az még nem hallható.
Az hallható.
Ki az, aki ezt a mosolygást fölismeri? Hát,
ez bárki. Mész az utcán, kacagsz egyet, szerintem tömegek ugranak rád.
Lényeg az,
előkapják, hogy... zsebnoteszüket, hogy adjál autogramot.
Gede Balázs újra itt.
Igen.
Szép inkben, de hát
szép
ilyen...
Szép inkben, hát ez egy ilyen mezei favágós kockás flanel.
Hát az enyémhez képest szép.
Mert hogy az pulóver.
Meg póló. Igen.
Na, igen.
És kikopnak a flanellingjeim, és nem lett pótolva a ruhatárban, és ha akarnék, sem tudnék ilyet.
Kérje az Endrétől.
Az Endre kollekció az szerintem legalább 100 darabos, nem?
Az minimum.
Az igen.
Minimum. Tehát az egy durva.
Endre, a flanell király.
Igen, Kántor flanell Endre.
Abszolút biztos lehet tőle kérni, igen.
Egyébként
az a... Oké, hogy most ilyen idő van ilyen. Azt gondolnánk, persze, hogy van ilyen két napig, na de másfél hétig. Hát a jövő csütörtökön lesz újra, nem 30, hanem 20 fok. Ó, hát remélem, hogy itt valami azért félrement a modellekben.
Én is ebben bízom, mert akárhogy pörgettem, itt scrolloztam az előrejelzést az időképen, nem akart javulni.
Az rossz, az téves.
Az téves?
Olyan nincs, májusban olyan nincs.
Értem. Hát jó, bízunk ebben, jobb hiány, mert mondom, 11 fok van, szemerkélő eső és ronda szürke reggelünk, így május 6-án fél hét után 3 perccel. Elmondunk egy elérhetőséget is, uh-huh. 0636 980 980, és még elnézést is kérünk, mert mind a ketten küzdünk egy kis nazális orhanggal. Nekem csúcsra jár az allergiám.
Hát meg ennyire valami... bedurrant, hogy évről, tehát az a tavaszi, hogy ennyire ki tud ütni újabban?
Ez, aha, igen. Ha. A idősebb fiamnál visszament, csökkentek a tünetek a Covid oltás óta.
Ezt egyébként nálam is
többen mondják. Nekem az sehogy nem hatott, sőt, így. Mindig is ez az időszak volt a keményen. Van egy gyengébb lefolyású augusztusi, ez az április-májusi mindig kemény, de egyre keményebb, mint Frisco. Úgyhogy...
Na, érdekes, én azt tapasztaltam, hogy nagyon lassan, de romlik. Hát nekem inkább az a parlagfüves a kellemetlenebb. De tényleg a Covid után megjavult. És aztán meg így stabilizálódott. Úgyhogy azért rossz, igen, neked, hogy ez még...
Igen, már csak azért is, mert egyébként...
Nem segített, vagy nem változott semmi.
Már visszahat így az életminőségre, hogy mondom, hogy rosszul alszom. Ugye nem szelel jól a dolog sokat.
Mármint ez az időszak, ameddig ezzel küzdeni kell.
Ez hát ez a két hét körülbelül ilyen nagyon intenzív. Aha.
De akkor legalább tudsz vele kalkulálni.
Igen, igen. Stabilan visszaesik ez a dolog. Na, azt
Gluten
mondja...
Morgan film.
Gluten Morgan. Ne picsogjatok a 11 fokért. Hát jó, oké. Okay.
Nem picsogás volt,
várjál. Honnan jöttek ezek a 6 hetek?
Aha.
Abdunau Kreis. Ja, hát köszönjük szépen, akkor öttel megyünk. a németek vagy osztrákok?
Nem tudom, az pontosan hol
hát van. Alpdunau talán osztrák inkább, vagy nem tudom.
Lehet bármelyik oldalon.
Jó, akkor is van egy kis előnyünk, igen, ezt kecsegtel, hogy...
Ja, hogy ez a mai, nem, ez a... Ja, hogy ez a... Ah, de jó, de ez csak egy napi előrejelzés, hát egy napig lehet. Tegnap 7 fok, a lényeg az, hogy...
Ulm
környéke, akkor okay. Az bőven Németország. Na majdnem odáig vonatoztunk el a hétvégén.
Na tessék.
Duna völgyben, jó sokáig
egyébként. Ja, igen.
Aha. Aztán, de végül elkanyarodtunk, úgyhogy elmentünk Lindau irányában. Hát egy csúcs szuperhely egyébként az is. Jó, hát a bodanitók környéke. Na, de ez nem az a műsor, ez egy másik műsor, az majd máskor később.
Igen. Azt írja Gada, örüljünk a hűvös időnek, az érettségizőkért 30 fokban az átmelegedett falak közt sokkal nehezebb koncentrálni. Ez így van egyébként. Uh-huh. Hogyha más nem, ők biztos
örülnek. Nagyon jó. Így megtalálni a pozitívumot ebben.
Na,
is.
Ez kiváló.
Szuper jó, és tök jó. És továbbra is, bár tegnap Maci kollega többször is elmondta, igen, gondolunk az érettségizőkre, emlékszünk, hogy milyen volt, és szurkolunk nekik, reméljük mindenki.
És nem kívánjuk még egyszer.
Elérje a cél, nem kívánjuk.
Sőt, vannak, hogy azzal álmodnak vizsgákkal, meg rettegéssel, meg nem tudom, hát igen, egy komoly nyomot hagy az ember.
Az érdekes, hogy én elég lazán vettem a figurát, de én is álmodtam vele utána még pár évig.
Pedig utána, valahogy... igen. De vannak, akik még egész így később felnőtt korba is. Nekem nagyon rég nem jött elő semmilyen vizsgámnak a drukkja. Aztán mérnök írja nekünk, elindult a kafé appom, ettől nekem szép a napom.
És igen, köszönjük, nem hagynál ki, hát, egyik reggel sem hasonlót, de
példátlanul termékeny szerzőnk.
Így van.
Mérnök úr, igen, köszi szépen.
És neki az augusztus az allegória csúcsa Balatonon. Igen. Azzal nincs mit tenni.
Igen. Jó.
Kiirtani azt... úgysem fogjuk tudni a gyomokat.
Nem, persze. Meg hát, meg nem csak gyom. Tehát ugye mikor, mire... Bár az augusztus az inkább a gyomos, az a
parra. Ez annyira ki lehetne, csak sose fogjuk.
Igen. Jó, azt hiszem, hogy... Ja nem, még Gézu félpercese is itt van. A ChatGPT válasz előtt Chuck Norris-t szokta megkérdezni. Uh-huh. Köszönjük.
Igen, Chuck Norris és a ChatGPT keresztezése is megszületett Gézu jó voltából.
Igen. Jó.
És ezt most írta reggel?
Persze.
Nem, csak hogy...
Ja, nem, éjfél után 5 perccel. Jó.
Nem, csak azért ott eszembe, hogy az ismétlésben is volt róla szó, hogy a költő honnan meríti az ihletet, és reménykedtem benne, hogy hát a hallgatta itt a műsort, és ebből jött, de nem, ez most lefekvés előtti szösszenet volt, tehát Gézuta.
Igen. Jó reggelt, kiderült-e már, hogy mi volt a spanyol áramszünetben az utolsó szikra?
Én úgy tudom, hogy nem.
Én is úgy tudom, hogy nem.
Nagyon kíváncsiak lennék rá mi is, igen.
Ugye az az egyik csomóponti leállás, de hogy az miért állt le, tehát az indította be.
Tehát azt végigvettük mi is itt ugye Szabó Leszko segítségével, hogy a dominó hogyan dőlt össze, és mi történt, de hogy mi indította el, arról még legalábbis nem láttam még információt.
Még folynak a vizsgálatok, igen, én is így vagyok. Azt mondja, hogy... Ja, igen, köszönöm, kapom a javaslatokat Redustól, hogy mikkel kéne kísérletezni. Igen, szerencsére a tűszentés az valamiért nincs, szemégés, meg orr duzzanat, úgyhogy azokat kezelem cseppekkel, sprékkel, meg persze a szokásos tablettás eljárás. Na, de nem akarok itt teljes kórismét, meg diagnózist és kezelési módszereket megosztani, hogy mivel küzdök, hanem inkább megköszöntjük.
Mutatok neked egy morgást.
Az egy morgás, az egy jó képű alufóliába tekert zsemle.
Na de mekkora?
Hát nem olyan nagy.
Nézd már meg. Ez egy úgynevezett spáros császár zsemle. Uh-huh. Ez fele akkora, mint eddig hát, volt.
Mint egy rendes krumplis pogácsa.
Hát ez kell, még annyi sincs. Ugye mondanom sem kell, hogy az ára az pontosan ugyanannyi, de hogy...
Ja, persze.
Itt a szemben levő spárban normális méretű van. Most ugyanazt a terméket volt szerencsém a... Hát lehet, hogy a búzsiokra más árazás vonatkozik. Hát mindegy, nem tudom, hogy, de hogy a MON bevásárlóközpontban levő nagyobb üzletben konkrétan fele akkora ugyanaz a császárzsömle. Tehát most először kettőt kellett csináljak, hogy kitartsak a mai
adás végéig.
Adás utáni másik utáni. Fölvétel végéig, de hogy igazából soha még ilyen nem volt, hogy hát abban elég profin el lehet helyezni 5 darab szalámit például, ez már nagyjából kiad. A szalámi méretének a csökkenésével nem számoltam, nyilván abban is van, de az nem olyan látványos.
Igen.
De az, hogy ebbe 3-mal kijött, tehát 3 beterítette az egészet, míg abban 6 kell, 5-6 kell, az is szerintem elég jól mutatja a különbséget. Ez ugyanaz a termék. Ilyennel még nem találkoztam. Ennyire látványosan, hogy gyakorlatilag 2 fér el a tenyeremben, pedig nincs nagy tenyerem. Nagyon kemény.
Ez igen.
Nem kicsi a zsömle, elvtársak, hanem
a pofán nagy.
Írja a hallgató. Ez így van. Ez így van, köszönjük.
Így van, ez egy régi mondás. Hát, ez sajnos ez egy létező probléma. Vagy vehetsz egy normál méretűt, aminek, nem tudom, valami extra, meg ilyen nevei vannak, hogy zsemle plusz, meg...
Ja, azok jönnek majd, igen. 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 Amikor a normális kapja majd az extra, meg a egyéb ilyen plusz kiválóságra utaló és nagy méretre utaló jelzőket, és akkor azért megkaphatod ugye dupla-triplári ugyanazt, ami korábban a normál
volt.
Hú,
Bogi azt írja, 5 évig parlagfő allergiám volt, elhagytam a cukrot, lisztet azóta, zárójel 12 éve, semmi. Írja ő. Hát, akkor lehet, hogy maradok az allergiánál.
Na, egy kolléga úr, hát miért nem
tészta, süti, csoki. Hát az...
Hát de csak arra a kis időre, ameddig a szezon van.
De szerintem az nem úgy, szerintem az nem úgy megy. Szerintem az nem úgy megy.
Túl egyszerű lenne, túl szép lenne.
Három hetet persze kibírnék, az oké, hát doktor úr az önkezelését elfogadtam.
De legalább próbáld meg.
Jó.
Annyit megér szerintem.
De félek, hogy ez nem így megy. Na mindegy.
Na jó, azért morogtam kedden, mert szerdán nem leszek itt.
Világos, egy előmorgás.
Meg hát ez előmorgás, meg hát ez tegnap jött szembe, ez a szenzációs átmérőjű zsömle.
Na, ott tartottam, hogy Fridák, Ivettek, nagyon boldog névnapot kívánunk, mert hogy ők ünnepelnek ma, az ő nevük napja van ma. Az események közül a felelős állattartás napját említsük meg Magyarországon, mert sajnos most már a híradások is egyre sűrűbben vannak tele olyan információkkal, hírekkel, ami ennek az ellenkezőjéről szól. Aztán... az első postabélyeg, a Penny Black, az nagyon híres kiadás Angliában. Mondjuk, sokkal többet nem is ismerek. 1840-ben volt ezen a napon, nem vagyok egy bélyeggyűjtő, bár tetszerek egyébként, de valahogy a bélyeggyűjtő soha nem fogott meg. Születésnaposok közül Sigmund Freud, osztrák orvos, pszichiáter, neurológusra emlékezhetünk, 1856-ban született ő ezen a napon. Aztán Orson Welles, Oscar díjas amerikai filmrendező 1915-ben, Szipál Márton már 2016-ban hunyt el, 9 éve. Jézus Isten, 1924-ben született, külföldön Martin Szipálként tevékenykedő magyar-amerikai fotóművész. Christian Clavier, francia színészt köszönhetjük, 1952-es. Hát ugye csak emlékeztetőről jöttünk, láttunk, visszamennénk, de számtalan filmben, egyébként most is elég sok vígjátékban forgat, és vannak köztük egészen nézhetők, és jók is. Egyébként szeretem a pacákot. És George Clooney is ma ünnepel, amerikai színész, nyilván nem kell bemutatnunk, 1961-ben született ő ezen a napon. Na jó, szerintem jöhet is az neki. Első zene.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Azt írja egy hallgató, hogy jó reggelt, ha a levelőrszer indul a nap, az már csak jó lehet, bármennyit is morogtok.
De hát mi a morogni is azért szoktunk, hogy jó legyen
persze,
a nap.
Persze, persze. Kimorogjuk
magunkból.
Szórakoztatásból.
Egyrészt igen, másrészt kicsit szórakoztatásból. Igen.
Na, a portfolio.hu-n két izgalmas hír is van. A háborús híreket nem szoktuk ide beemelni, de most ez azért érdekes, mert Moszkvát támadták az ukránok légi, vagyis repülő drónokkal. A légvédelem 12 robotrepülőgép lelövését jelentette, egy esetben lakóházat ért találat. És ugyanígy a portfólión lehet olvasni egy olajpiaci összefoglalót is. Kicsit erős a cím, olyan földrengés zajlik az olajpiacon, amit már a hazai kutakon is érezni fogunk. Eddig is éreztük az olajár csökkenését a hazai kutakon. Most majd érzünk benne még egy csökkentést.
Mert fölmerült, hogy ha egyszer a címnek a kérdésére a megfejtést azt tudom, tehát hogy olyan a földrengés az lesz, hogy csökken a kutakon az ár, de ezért érdemes ráklikkelni. Tehát viszont akkor meg... én elbizonytalanodtam, te megtetted, úgyhogy igen. Akkor most
hát a elmondod, Lidik, mi van benne. A Lidik, belenéztem, ugye, hogy ma gyakorlatilag most kapott még egyet a Brent, az OPEC termelés növelésének fényében a hordonkénti 60 dolláros szint alá esett a Brent jegyzése. Mondjuk ez valóban pár nap alatt eredményezett egy 68-as szintről egy 60 dollárt, tehát azért egy 10%-ot most megint megcsúszott. Bár járt már itt egyébként március végén valahol. És hát itt a cikk azt próbálja megfejteni, hogy hosszabb távon mi történhet, mert hogy akár itt is maradhat, tehát lepacsant ide az ár, és itt is marad, nem ilyen leesős, felpattanós elméletileg. Ugye itt a globális keresleti oldallal is lehetnek problémák, és ezáltal is itt ragadhat az ár, ami azért érdekes egyébként, mert az OPEC tagok pont azt szeretnék elérni, hogy az olajárak magasan
de akkor legyenek. Még miért növeltek kitermelést? Hát én ezt nem értem.
Ez talán...
Tehát eleve alacsony volt, és igen. Eleve nagyon lefele nézett ki, és akkor még... És ugye ez döntötte be tegnap, amire
igen.
A mélypontokra esett. Hát nagyon jó, nekünk köszönjük szépen. Oroszok már nem örülnek neki annyira. A kutaknál meg nekünk a brutális adótartalom ellenére valamekkora csökkenés.
Így van, illetve továbbiak jöhetnek be az 500 középtájra, valahova az 550 felé haladunk szépen.
Másik érdekes cikk, ami kicsit furcsa, mármint a cím és ami ki van emelve a portfólió. Mi a hasonlóság Warren Buffett és Charlie Sándor között?
Csak nem kattintottam.
Majd pedig ére. Távozik a guru a Berkshire Hathaway éléről. Magyarul meg van válaszolva, de akkor mi van a cikkben? Mert ha Csányi Sándor is távozik,
igen, az elnöki
tudtuk,
pozíció az elnöki marad nála, ugye, és...
Jó, oké. Okay.
Hát...
Akkor ez most nem derül ki, mert te sem mentél rá. Jó, biztos érdekes.
Igen, viszont én sokkal messzebb nem jutottam. Ha neked még van, akkor mond, ha nincs, akkor...
Igen, én... Tök érdekes cikk volt, a Telex elkezdte földolgozni azt, hogy... Mi lehet a magyar filmiparral, mert hogy Magyarország nagy barátja, Donald, Hollywoodot megvédendő 100%-os vámot jelentett be, lehet-e bejelentésnek nevezni azt, ha valamit kibefög a saját oldalára, és semmi részlet. De mindegy, mindenki azon pörög, hogy mit jelent az a filmekre 100%-os vám, és nyilván senki se tudja. Úgyhogy alaposan utána járt szakértők, jogászok, filmipari guruk megkérdezésével a Telex, de igazából nyilván nem juthattak messze, mindenki széttálta a karját, hogy hát nem tudjuk, az biztos, hogy nagyon betehet a jó barátunk Magyarország egyik menő ágazatának, a filmbérgyártásnak is.
Mert hogy ez külön hangsúlyozta, ugye, hogy azért haldoklik Hollywood, ugye.
Mert hogy jó, adókedvezményekkel elszipkázzák az olyanok. Ő nem nevezte meg, de hát nyilván most már a nemzetközi sajtó felsorolja azokat az országokat, ahol ez tök menő, és Magyarország köztük van, és nagyon komoly filmgyártásunk van, pont emiatt, mert
jó kis haverunk lett.
Igen. Na most nem lehet tudni, ugye, hogy mi történik, meg ez viszont, ami érdekes, és újra csak ugyanaz merül föl, hogy lehet, hogy Trump kihátrál belőle. De lehet, hogy nem. De amíg jönnek a részletek. De tök mindegy, hogy mi történik tegnap óta, vagy tegnap előtt óta, amikor ezt bejelentette, azóta senki nem csinál semmit, leáll minden, mert a bizonytalanság miatt senki nem mer új projektbe kezdeni. És ez addig tart, amíg ez ki nem derül. De fölmerül a kérdés, hogy amit Trump csinál, hogy egyik nap így, másik nap úgy, valaha lesz itt stabilitás? Tehát most a magyar filmgyártás is bizonytalaná vált a helyzete egy mozdulattal, ha még nem tudjuk, hogy hogyan és mire akarja kivetni. Ez a bonyolult kérdés, ilyen nincs, hogy 100% vám a filmekre. Ez egy sokkal bonyolultabb rendszer. Persze. Annál kellenek a rész.
Beülsz egy francia mozira, akkor kétszer annyiba kerül a mozi egy, nem, vagy a nem, streamen nem. Hogy lehet például,
igen,
ugye,
rengeteg
közös
van.
Együttműködéseket, egy amerikai, egy Netflixen forgalmazott francia filmet, hogy, vagy a gyártási költséget, azt meg hogy terheled meg, vagy tehát igen, egyelőre ez egy jó nagy duma, de még nem látjuk a részleteket.
Na, szóval utána járt a Telex, és ma reggel a HVG is ugyanezt megírta, tehát ők csak reggel rakták ki, ők is tegnap ezen dolgoztak, három szerzővel részletesen utána jártak, hogy akkor ez hogy hathat. Érthető, mert ez egy nagyon komoly probléma lehet, hogyha ezt tényleg Amerikában komolyan gondolják, szóval a HVG is ezzel indít ma reggel a magyar filmiparra, hogy hat. Hogyha hazacsábítja a filmgyártást és Hollywoodot, újra beindítja Donald Trump, és akkor még csak nagyon gyorsan, bár az időnk az elfogyott, majd visszatérünk
rá. Nincs is.
Nincs is. Akkor csak egy mondatban. Erre a devizahiteles dologra, az Európai Uniós Bíróságra majd még érdemes visszatérni. Az, hogy elég egyértelműnek tűnik a bíróságnak az ítélete, hogy semmisek a szerződések eredeti állapot, viszont senki nem reagált rá, a piacok se, bankok árfolyama se, tehát mintha mégse venné senki se komolyan. Az ítéletből az következne, hogy ha ez mindenkire vonatkoztatható, akkor itt nagyon komoly összeget járjanak.
Hát az földindulás.
Földindulás lenne.
Az földindulás
lenne. Ugyanakkor mégse, nem úgy tűnik, hogy ezt így értelmeznék a piacok, mert semmi nem mozdult a bankok árfolyamában se. Ez több napos hír, és még semmi reakció nem volt, úgyhogy ezért érdekes.
Sőt, engem még a forint sortomból is kiütöttek, olyat erősödött a forint.
Tehát semmi reakcióra nem volt. Ami minden esetre nagyon érdekes.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Na, hát nem hogy negatív reakció, de nagy helye húja. 1% körüli emelkedés volt a BUX-ban, 9,1% pontosan 3056 ponton zárt a budapesti értéktőzsde mutatója. És hát az OTP is, nem látom a rémületet a befektetők arcán, 1,6% pluszban 26.700-on fejezte be a kereskedést. Jót ment a Richter Gedeon is, az pont annyit, mint az index, mert egyébként a BUX az 93%-kal emelkedett, és pont ennyivel emelkedett a Richter Gedeon is. 10.900-on zárt. A vezető részvények közül még a MOL hiányzik a listáról, ott 3%-os esés volt, 3.004 forinton zárt, és a Magyar Telekom is 0,95%-kal emelkedett 1.704 forintig. A középmezőnyből a Graphisoft ért el 2,5%-os emelkedést, az esésben pedig az Appenin esett talán így nagyobb bacskát, 1,5%-ot. És ahogy említettem, a forint is erősödött, 404 alá, 403 forint 20 vagy 10 fillérig, most 20 filléren van ma reggel. Nem azt mondom, hogy nagyon acélos teljesítmény, de egyelőre olyan stabilnak tűnik az árfolyam.
Amerika, hát tegnap meséltem arról, hogy 9 napot emelkedett, és hosszú-hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nem volt ennyire jó szériája a piacnak. Nyilván volt honnan, tehát a Trump hiszti utáni visszapattanás jött így, amikor úgy tűnik, hogy kihátrált a legdurvább részéből a vámoknak, és jöttek a csöpögtetések, hogy tárgyalások vannak Kínával is, meg más országokkal is, és ez napról napra jó hangulatot okozott. Várható volt, hogy főleg miután itt technikai szinteket is elért, ahogy tegnap beszéltünk róla, lesz valami kis korrekció, úgyhogy én nem is vesztegetnék sok szót a tegnapi napra, mert eljött ez a bizonyos korrekció, tehát 9 napos emelkedés után tegnap esett. Megpróbálkozott újra pozitívban zárni, érintette a nulla környékét az S&P 500-as, de aztán lefordult, és lett egy 0,9%-os csökkenés. Kilépett a korrekciós határból, tehát már a csúcshoz képest mínusz 10-re jött vissza a majdnem mínusz 20-ból, mínusz 20 környékéről, ami egy komoly emelkedés, tehát ugye még jócskán a csúcs alatt van, ami nem meglepő és érthető, de egy ekkora visszafelé nyargalás vágta után várható volt valamennyi korrekció, úgyhogy semmi többet szerintem a többi napról, vagy a tegnapi napról nem érdemes mondani, ez a korrekció eljött, bekövetkezett.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
És itt van Schmidt Andi. Szia Andi, jó reggelt!
Bocsánat.
Én vagyok.
Én lekocolom.
Én vagyok a ganémeriát, szoktam az átcsont csinálni, amikor még tele a szája, hogy nagyon gyorsan
de hát
bemutatom.
Annyira nem volt, hogy a gomb elnyúljak, olyan gyors volt, hogy de szerencsére Andi jobban be volt lassulva, hogy odaérjen, mire megnyomom.
Hát nem a te reggeled.
Nem annyira.
Ez se.
Kicsit elaludtam ma. Aha. De az volt a szerencsé, hogy magamtól fölébredtem, mert...
Az nem rossz.
15 helyett 58-kor volt egy kis kapkodás. Ez meg az, de elég jó beértem.
Leelőzgettem
mindenkit. Rakpart az enyém volt aztán. Hát, ott előre kell kerülni, úgy, hogy... és akkor lehet jönni.
Aha, annyi valamennyivel ki van írva.
Szóval, hogyha valaki...
Igen, pont annyi van.
Ha valaki 6 óra tájban az Erzsébet híd és a Lánchíd között észak felé haladva a külső sávban előzi a sort, akkor az Schmidt Andrea. Ezt akkor ma megtanulhattuk. Óvatosan mindenki fogja a kormányt két kézzel plusz még lábbal, hogyha a környéken megjelenik Schmidt Andi.
És nem is beszéltünk még reggel, Gábor, hogy majd megbeszéljük. Adáson kívül az Európa Kiadó koncertet.
Ájjaj, azt mindenképpen.
59-kor az...
Ne, na, mondom adáson kívül.
De most jöjjön a hírek.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Itt vagyunk ismét, köszöntünk mindenkit, hogy szeretettel. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Május 6-án reggel 7 óra 13 perckor vagyunk itt Ács Gáborral.
És Gede Balázsra. Annyira vidám ez a 7 órás szignál, hogy ilyenkor nem lehet semmi negatívumot mondani utána, nem?
Ez nagyon pörög, nagyon mindegy, hogy még mindig szürkeség van, meg locsog, igen. Meg még mindig 11 fok a kinti.
Elkezdjük dúdolni és pörögni.
Igen, nagyon jó. És még a hallgató is rátesz egy lapáttal, illeti például, igazad van Balázs, cukorliszt, hajrá, az allergia csak pár hét. Igen, persze csak módjával, ugye Ildi módjával. De tényleg egy-egy jó friss kenyérről, meg egy-két sütiről letenni, hát az nagyon nehéz. Persze van, akinek muszáj, meg hát az egészségmegőrzés érdekében ugye nem szabad ezeket túlzásba vinni, annak se, akinek megengedhető, de azért óvatosan. Azt most még egyszer vele írja nekünk.
Vadkovászos,
jó reggelt. Esküszönöm, ezt az időjárást kiántam a múlt héten. Pulóverben dolgozom a kemence mellett. Na, az már egy komoly dolog. Ács Gábor egyszemélyes kampánya a klikvadász cikk címek mellett. Ebben hasonlít Csányi és Warren. Mutatjuk.
Nem, ja, értem. Aha. Nem, hogy így kellene.
Igen.
Hát... Igen, rám azért ezt nem annyira lehet mondani, hogy nagyon kampányolnék, meg egyáltalában a klikvadász címek mellett, de valóban ez lenne egy még klikvadászabb annál, mint amit említettünk, úgyhogy köszönjük az észrevételeket.
Aztán, ez nagyon méretes, ezt eltesszük.
A devizahiteles ügyben jött, azt majd igen, később ezeket elolvassuk és feldolgozzuk. Aha.
Aztán...
De tényleg engem az érdekel, hogy akkor most mi van, meg akkor ki tudja
hát,
most.
Hogy ne érdekelne, hát ez egy óriási...
eszméletlen jelentős orderi. A magyar kúria fordult oda, és az uniós bíróság azt mondta, hogy hát gyerekek, már pedig, és azok, ugye, hogy nem volt megfelelő a tájékoztatás innentől kezdve, tehát... Ez az, amit akkor is, meg azóta is, meg menet közben is, amit a devizahitelesek, illetve a jogászaik szerettek volna elérni. És most a legmagasabb szinten ez az ítélet született. Ugyanakkor nincsen rá, így jött a világon semmi reakció, amiből arra következtetünk, hogy mégsem lesz ez valami milyen módon betartva, de ugye ennek pontosan ez hogy működik, mi a háttere, itt tök bizonytalanok vagyunk. Úgyhogy
ugye ezt az Európai Unió bírósága mondta ki, és ugye itt az lesz a kérdés, most átolvastam már a levelét, hogy a magyar bíróságok alkalmazzák-e, vagy átveszik-e ezt az ítéletet.
Most erre külön kitért, miután eddig nem tették, erre most az EU-s bíróság külön kitért, és hát azt nem tudom, felszólítja, kötelezni nem kötelezheti szerintem, nem tudom. De ugye erre van mondás ebben az ítéletben külön, hogy igen, ezt alkalmazni kell. De valószínűleg mégsem fogják, hogyha hát meg a hatásai is felmérhetetlenek lennének. Úgyhogy hogy ez hol fog elcsúszni jogilag, vagy hogy hol nem
vagy hol
fog, vagy hogy
minna
múlhat.
El, vagy hogy lehet ebből kibújni.
Tényleg elvesztettük a fonalat.
Igen,
de egy óriási különbség van a között, ami következne az ítéletből, meg ami reakció van rá, tehát mégis úgy tűnik, mintha az egésznek semmi következménye.
Oké, ennek folytatása következik, mert ez nyilván egy összetett és nagyon súlyos probléma, de most budapesti híreket mazsolázunk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hírekből, nem híreket. Bemutatásra került, kérem szépen, a Rákos rendező építési terve, valószínűleg ez még csak egy ilyen látványterv lehet, az oda tervezett parkváros fejlesztési koncepciójáról van szó, ezt Karácsony Gergely posztolta, a főpolgármester írása alapján olyan nagy volt az érdeklődés, hogyha lettek volna csillárok, azon is lógtak volna. Vitézi Dávid, a Podmanicki Mozgalom frakcióvezetője szerint az egyeztetés azt bizonyította, hogy a befektetők és beruházók részéről bőven van érdeklődés a magántőke és a főváros együttműködése iránt, és ezzel megvalósulhat az egyik utóbbi idő legnagyobb ilyen összefüggő ingatlan fejlesztése vagy terület fejlesztése az elmúlt fél évszázadra visszamenőleg és országos szinten, tehát nem csak fővárosi szinten olyan nagy területet fog át a Rákos rendező, és ez a bizonyos fejlesztési projekt, a parkváros fejlesztési koncepciója.
Hát mindig mosolyognom kell, ha meghallom azt a kifejezést, hogy közlekedési kultúra napja. Ami Magyarország és a közlekedés kultúra napja így egy mondatban...
Oximoron.
Hát a legoximoronabb, amivel valaha találkoztunk. Na jó? De lesz ez a lényeg, és már volt is, megint lesz, 11. alkalommal fogják megrendezni, úgyhogy reméljük, hogy valami hatása mégiscsak van. Május 11, vasárnap, vezetett séták, különböző mozik, installációk, stb. De hét folyamán majd még nyilván beszélünk róla, érdemes rá készülni, tehát be lehet írni a naptárba, most vasárnap lesz a közlekedési kultúra napja, addig is még akkor közlekedési hír. Szabad az út a troliknak, a Veselényi és a Ne Felejts utcákban, a Dohány utcákban közeleg a kivitelezés befejeződése, a parkolási rend módosítása zajlik a Veselényi utcában és a Ne Felejts utcában is, és május 5-ét követően, ja igen, hát az tegnap volt, akkor ez megtörtént, megszűnnek az elakadások, ugyanis a trollinak lesz helye, mert az autók már nem így oldalt, V-alakban, vagy hogy hívják ezt a... Na mindegy... Meg a parkolási rend is módosul. A lényeg az, hogy egy 20-30 centis belógó szabálytalan kocsi miatt is sokszor elakadtak a trolik, és most az átalakításnak vége van, ez most már nem fog tudni megtörténni. Jóval nagyobb helye lesz a közlekedőknek, illetve a parkolóautók mellett a szabad sávoknak, úgyhogy ez elvileg tegnap óta működik.
Na, hogyha nem lenne elég pláza Budapesten, akkor most októberben nyílik még egy.
Hát ugye plázastop van.
Igen, azért. 2025 második felében nyílik meg Zugló új belvárosában a Zenit Korzó, ez a Bayer Construct ZRT kivitelezésében megvalósuló komplexum új lendületet adhat a kerület kereskedelmi és közösségi életének, ezt írja a Magyar Építők. Hát ezt a... Igen. Hát ez ennyi szerintem, majd meglátjuk, vagy egy hosszas leírás, hogy mi lesz szökőkút, meg LED világítás, szerintem majd akkor és ott, aki gondolja, megnézi.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Hát lezajlott a vasárnap a romániai elnökválasztás első fordulója. Nagy vesztesek és nagy nyertesek születtek. Ugye itt a vesztes oldalon Crin Antonescu az, aki nem jutott be a második fordulóba, ennek a következménye az, hogy hétfő már le is mondott a román miniszterelnök és a kormány szétesőben, újra kell majd ott alakítani valamit, és hát a nagy nyertes pedig az, aki miatt hát lehet egy picit aggódnunk. George Simion, ugye, aki magyar ellenesség elhíresült
ex-foci ultra,
igen, és hát ő indul most a második fordulóban majd, hát hogyha jól mondom, Nikus úr Dan bukaresti polgármesterrel együtt, de mindjárt a részleteket megnézzük, hogy Simionnak ez a magyar ellenesség, ez miben nyilvánul meg, mennyiben kell izgulni, milyen a román választási rendszer, hogy itt a második fordulóban hogyan alakulhatnak az esélyek. Pászkán Zsolttal, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértőjével beszélgetünk mindezekről. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Kicsit nézzük meg Simiont, hogy ki ő, mi ő, miért kell tőle izgulnunk magyarként, mit jelent ez a magyar ellenesség, illetve az ő támogató, vagy az ő pártja a Románok Egyesüléséért Szövetség.
Meg hogy jött ő képbe a eltörölt előző elnökválasztás után szintén egy másik szélsőjobbos jelöltként?
Igen. A legnagyobb gond is, hogy a rövid választal közben, a legnagyobb gond George Simionnal az, hogy gyakorlatilag egy üres váz. Ez látszólag nem lenne baj, de én ebben látom a legnagyobb baj, tehát bármi beletölthető, és ilyen szempontból nincsenek skrupulusai. A foci huligán kifejezés az pontos volt, tehát az agresszivitás, a verbális és talán fizikai agresszivitástól egészen a behizelgő modorig mindenre hajlandó, ha az a céljainak, vagy ha egyáltalán vannak céljai, az elképzelésének megfelel. Én ezt egy nagyon veszélyes politikusi attitűdnek tartom, nem csak azért, mert hát nem ártana, ha lennének önálló gondolatai, hanem azért is, mert kiszámíthatatlan. Nem tudom, mennyire van meg a balkáni válság, a balkáni háború, Arkant, a szabad csapatok vezérét, kevésbé tartottam veszélyesnek Milosevicnél. Mert Milosevic hosszú ideig el tudja játszani, hogy ő egy civilizált politikus, akivel érdemes tárgyalni, lehet tárgyalni. Arkannál tudtad, ha utatba került, akkor baj van. És ez tartom Simionnak a legnagyobb gondját. A másik oldalról is megnézzük, hogy magyar ellenesség is elhangzott. Itt pontosan tükröződik. Egészen 2019-ig Simion egyáltalán nem mozgott a magyar ellenesség romániai piacán. Nem voltak akciói, ő Moldovában volt érdekelt, tehát unionista aktivistaként indult valamikor 2010 körül, részt vett a Cselekvés 2012 platform tevékenységében, néhányszor kitiltották Moldovában, hiszen amit ott csinált, az ellentétes volt a helyi törvényekkel, tehát ez a Románia, tehát Moldova, Románia általi bekebelezésről beszélünk, mikor unionizmusról van szó. És aztán a kitiltás után ez most egy nagy talány, hogy átirányították, vagy ő maga keresett egy újabb területen, és Dantanas feketőves, magyar ellenes hergelő és pártás most már, hatására, vagy a külügyi hírszerző szolgálat hatására, vagy a román hírszerző szolgálat hatására, ezt nem tudjuk, megjelent a magyar kérdésben. És az egyik, és az első látványos akciója az Uzsvölgyi Magyar Katonai Temetőben rendezett magánakciója volt, az még nem a tüntet, vagy nem az a tömeges lerohanás volt a temetőnek, hanem megjelent ebben a temetőben, és ott előadta magát, hogy ott megverték a magyarok, és stb. De tehát az ő magyar ellenessége, hogy ha legalábbis ez a szerepe ott kezdődött. Ezért aztán most pontosan ugyanezért nem tudjuk, hogy az mennyire gondolta komolyan. Tehát utána tett gesztusokat a 2024-es szuperév választási kampánya megelőzés, tehát előtti előkampányban az AUR, az ő szervezet, a Románok Egyesülésért Szövetség volt az első, amelyik úgy kezdett el politizálni, hogy az RNDS gonosz, de mi a magyarokat szeretjük. Uh-huh. Tehát ezzel próbált szavazatokat szerezni a magyar közösségen belül is, Székelyföldön elsősorban.
Sikerült tehát, is, szavazatok szerint?
Sikerült is, de itt megint van egy tévedés. Tehát a magyar közösség, mint minden ilyen közösség, az asszimiláció teljes elutasítása és teljes elfogadása közötti árnyalatokban van. Tehát az egyes egyének lehet, hogy magyar a neve, de már lehet, hogy az asszimiláció végső szakaszában van. Őket könnyű felmutatni, hogy íme vannak magyarok is közöttünk, de ha leülnénk vele beszélgetni, ezzel az illetővel beszélgetni, rájönnénk, hogy ő inkább gondolkodik románként, mint magyarként.
Aha.
És ezért csalókák ezek a statisztikák, hogy Székelyföldön vagy bárhol hány szavazatot kapott, mert ez nem így, nincs nagy, tehát nem fekete-fehér. Uh-huh. Tehát mondom, de volt egy ilyen taktika, és valóban nem kizárt, hogy elsősorban ezeket az asszimilációra hajlókat sikerült is meggyőzni. De ez már mind többen is játszottak erre, utána a Szociáldemokrata Párt is rájátszott erre, de ugyanazokat szereztem meg Vadim Tudornak, a 90-es évek szélsőséges sztárjának is voltak magyar pártársai, hogy úgy mondjam, de hát aztán a magyar közösségükkel nem tartotta magyarnak igazán. Uh-huh.
És hol volt az előző, nem forduló volt az, hanem ugye a megsemmisített választáson, akkor
hogy szerepel?
Elindult, de akkor még sehol nem volt, és akkor ő a kizárt szélsőjobbos jelölt helyére lépett be most erre a fordulóra?
Igen, tehát indult a választáson, 2-3-4, az ötödik, jól emlékszem, 1,2 millió szavazatot kapott, a kizárt jelölt pedig 2,3 millió, tehát együttesen nekik volt 3 millió 4, most nincs előttem a statisztika, de ilyen nagyságrendben kaptak együtt szavazatot, és a másik, a meglepetés jelölt kitiltása után tudatosan elkezdte építeni magát leghűbb követőjeként. Tehát egyfajta apostolaként, a messiásként beállított kizárt jelölt helyett.
Aha.
Tehát a kizárt jelölt egy ilyen messiás képet alakított ki magáról, ez is vezetett gyakorlatilag a meglepetésszerű elsőkörös győzelmihez, és amikor ez már megszűnt, akkor, mint a Bibliában, az apostolaként kezdett megjelenni, végig azzal kampányolt, hogy nem rá szavaz, aki szavaz, hanem az a másikra. Uh-huh. Tehát, hogy ő képviseli, ő testesíti meg a másik uh-huh. jelölt.
Azt a bizonyos előző választást, külföldi beavatkozás oroszok hatása miatt, most egyszerűsítem, semmisítette meg a romániai alkotmánybíróság. Most így nyilván az lenne az érdek, hogy az lett volna az érdekük az oroszoknak, hogy ezt a jelöltet támogassák. Most nem merült föl, hogy Szimeon mögött is az oroszok vannak, és tőle kapott, mert most is a TikTok zajlott a kampány, az orosz szám most nem merült fel? Most tiszta volt a választás?
Hát a legnagyobb gond, és szerintem a mostani itt a meglepetés az arányokban van, még csak nem is a győzelemben, hanem annak az arányában van, és ebben messze menőkig szerintem közrejátszott az, hogy a mai napig nem bizonyították ezt a fajta állítást. Uh-huh. Tehát a megsemmisítés annyira gyenge lábakon állt, jogi, tehát az egyszerű ember megértési szintjének megfelelően kevés bizonyíték volt. De még a jogvégzettek sem tudtak megállapodni, és ez megint visszacsapódott a most az egyszerű emberek, nem legyen félértés, azok, akik nem élnek egész nap a hírműsorokban, tehát itt nem arra, hanem aki végzi a munkáját, és este megnéz 10 percet a híradóból, vagy ilyesmi, és azokra gondolok, és azok számára nem szállította a hatalom, mert valószínűleg nem is volt, azt a közérthető érv és bizonyíték csoportot, bizonyíték csomagot, amivel azt tudta volna mondani az egyszerű polgár, mint Bukarest alsón, a tévé előtt, hogy na igen, hát volt ez így volt.
Hát akkor gyakorlatilag ez is Szimeonmal már hajthatta a
pontosan, ugye? Pontosan.
Nem hitték el az emberek, hogy tényleg erről volt szó.
Egy kétes.
És hogy mondjam, mert Călin Georgescu sem önmagában győzött, hanem itt frusztrációk csaptak össze, tehát egy frusztrált a diaszporában élő, a helyét ott meg nem találó, de hazajönni nem tudó, 4,5 millió, 5 millió emberről beszélünk, diaszpora frusztrációiról van szó, és az otthon lévő frusztrációiról, akik azt látják, hogy ugyanazok az emberek, hát az első választás után, az első forduló után a fősodor pártok, amelyek akkor még megúszták félig meddig ezt a frusztrációs hullámot, azt ígérték, hogy tanultak belőle, és most már mindent másképp fognak csinálni. A pártelnök, aki most is lemondott, akkor is lemondott, majd a győz egy héttel később tartott parlamenti választáson, ahol nem veszítettek olyan nagyon, mint amire számítani lehetett. Rögtön vissza is jött a pártelnök, visszajött miniszterelnöknek, tehát a hétköznapi ember megint azt látta, hogy már megint azt történik, hogy azt mondják, hogy tanultak belőle, aztán nem tanultak semmit.
Na jó, beszéljünk még viszont akkor...
Igen, egy utolsó kérdés erejéig.
Hát igen, gyorsan még, ki a másik jelölt, és milyenek az esélyek a második fordulóban, illetve akkor...
Előfordulhat-e olyan fordulat, amit például a franciáknál is láttuk, hogy amikor nagyon nagy előnyre tesz szert a szélső jobb, akkor jön egy kis kiózanodás esetleg, és a másik oldal tud nyerni.
Hát én azt mondom, hogy egyelőre... Persze, minden lehetséges, elemzőként nem is mondhatnám azt, hogy van 100% vagy 0%-os esély, tehát minden lehetséges. Egy nagy probléma van. Egyrészt most a két két frusztráció képviselője jelenik meg, ugyanis van egy, mondjuk úgy, hogy lokalista, radikális frusztráció, ő a Simeon megtestesítője, és van egy globalista frusztráció megtestesítője, tehát a progresszív frusztráció, a progresszív radikalizmus megtestesítője, ez a másik jelölt, aki Bukarest főpolgármestere volt, független jelöltként indult, de az egyik ilyen progresszív párt támogatásával. Tehát most két radikális, a maga jelölt nem radikális, csak a mögött álló erő, mondjuk. És az látszik, hogy az első öt helyezett között gyakorlatilag, ha nem indult volna, volt szociáldemokrata miniszterelnök Viktor Ponta a választáson, akkor Giorgio Simeon első körben megnyerte volna a választást, ugyanis a lokalista radikálisoknak több mint 5 millió szavazatuk volt. Tehát ilyen szempontból a legnagyobb gondja Nikus Ordánnak, a másik jelöltnek az, hogy sikerül-e még kb. 3 millió válaszót úgy mozgósítania, hogy azok közül egy millió az ellenjelöltre szavazna, kettő pedig a másikra is. Ezzel azért van gond, mert az utóbbi 5-6 választás trendje azt mutatta, hogy ez az 51-53%-os részvételi arány nehezen növekszik. Most meglátjuk, ahogy önök is mondták, hogy ez a francia modell arra készteti a választókat, vagy a német modell, ahol az AfD miatt 80-valahány százalékos részvétel lett, hogy ez megismétlődik-e Romániában, vagy a fősodor és a globalista radikálisok annyira apatikusá válnak, hogy feladják. Ezt nem tudjuk, hát ez a következő. Ez két hét múlva kapunk választ.
Uh-huh. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Szép napot kívánunk, minden jót.
Önöknek is minden jót.
Pászkán Zsolttal, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértőjével beszélgettünk a román elnök választásról.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Na Balázs, hogy van a vörösvérsejt membrán lipid profilod?
Köszönjük szépen, egy jobb oldalt kicsit nyom, de amúgy köszönöm kérdésed kiválóan. Erről fogunk beszélgetni, ezt fogjuk megvizsgálni, hogy ez micsoda, meg hogy egyáltalán a zsíroknak a szerepe a testünkre, szervezetünkre, hogyan kell ezzel gazdálkodni, hogyan kell mérni, vizsgálni, mit lehet tenni a jólétünk érdekében. Szász Máté biológussal tesszük ezt, a Színlab Magyarország sport és prevenciós diagnosztika szakmai igazgatójával. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Szomorú napra ébredtünk, igaz? Gondolom, reggel belenéztetek a papírba, és rájöttetek, hogy a zsírokról kell beszélnetek, és elbizonytalanodtok.
Nem lettünk szomorúak, hát abszolút érintettek vagyunk.
Kettős érzésünk
van. Inkább félünk.
Hogyha ezt a tükör előtt néztem volna bele, akkor bizony lett volna aggódás, de én meg viszont azt hallom, hogy sajnos ami jó ízű, ahhoz kell zsír például.
Ez van,
az én hitvallásom, és kettő között kéne
vagy
valami...
alkohol. Igen.
A kettő között kéne valami járható megoldást találni. Szóval nézzük a zsíroknak a szerepét a szervezetben. Mennyire jó az például, hogyha valaki teljesen ilyen zsírmentes diétát próbál magáévá tenni?
Nézd, azt gondolom, hogy a zsírokkal kapcsolatban van a legtöbb félreértés, és a legtöbb új dolog, amit tanultunk az elmúlt még egy-másfél évtizedben. Szerintem az egyik nagyon fontos, amit tisztába kell tenni, hogy nincsenek jó meg rossz zsírok. Az emberek szeretnek úgy gondolkozni, hogy sok zsírt tegyünk, vagy kevés zsírt tegyünk, tehát szélsőségekben, illetve szeretnek úgy gondolkozni, hogy vannak jó zsírok, amikből sokat kell enni, és rossz zsírok, amit kerülni kell. Az nagyon fontos, hogy az élelmi zsírokra szüksége van a szervezetünknek, de az arányok rendkívül fontosak. És ugye itt mi Magyarországon nem nagyon gyakran hallunk arról, hogy elmegyek és megméretem a zsír arányaimat a véremben, de ha megnézzük a szakadalmat, meglepő, hogy nyugaton, Egyesült Államokban, Japánban, Németországban, stb. Milyen elképesztő mennyiségű adatok állnak rendelkezésre, mondjuk 30 évre visszamenőleg. Tehát ott ennek igen nagy gyakorlata van, és ez nem véletlen, hiszen a vérünkben is egészen pontosan a sejtjeinkben található egyes zsírsavaknak az aránya, az rengeteg-rengeteg betegséghez vagy életleni folyamathoz kötődik, és itt igazság szerint nem csak a keringési betegségekre vagy a lipidbetegségekre kell gondolni, még nagyon sok egyéb másra is.
Aha. Ugye azt mondod, nincsen jó zsír, rossz zsír, de viszont zsírsavakban van különbség, és a vizsgálat gondolom esetleg tud erre vonatkozóan is eredményeket felmutatni, amiből aztán tovább lehet lépni egy megfelelő diéta felé.
Pontosan, hogy a lényeg az, hogy lecentrifugáljuk a páciensnek, a vérének a vörösvértestjeit, és a vörösvértestek sejthártyájában megnézzük az abban található egyes zsírsavak, vagy lipideknek a mennyiségét és az arányát. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mi tudjuk azt, hogy mi az ideális arány, milyen arányokat kellene elérni. De miért fontos ez? Hát például azért, mert az, hogy milyen arányban építik föl az egyes zsírsavak a sejtmembránokat, a sejthártyákat, az például meghatározza azt, hogy mekkora az én keringési kockázatom. Gyakorlatilag a modern orvostudományban nem nagyon van jelenleg jobb marker a hirtelen szívhalál, vagy a szívizoninfarktus, vagy egyéb keringési betegségek előrejelzésére, mint mondjuk a véremben található omega-3-nak a 100%-os aránya. De mondjuk azon kívül, hogy meghatározza a keringési betegségek kockázatát, hát mondjuk óriási hatása van a gyulladásokra is, vagy például a cukorbetegségnek a kialakulására, az inzulin dinamikára. Az inzulint hogyan tudja feldolgozni a szervezetünk, elképesztő hatása van a sejthártyák lipid összetételének. De hasonlóképpen például az idegsejtek működésére is. Tehát például a minden életkorban a kognitív képességek, a depresszió, a figyelem és a koncentráció, hogy az idegsejtek, hogy mondjam, anyagcserén is múlik, és az annak nagyon sok kapcsolási pontja van az idegsejtekben található lipidekhez. Rengeteg kutatás mutatja ki például azt, hogy terhességi depresszió súlyossága akár 10-szer nagyobb lehet, hogyha a kedves anyukának alacsony az omega 3 százalékos aránya mondjuk a sejt membránban. Tehát nagyon sok kapcsolódási pontja van a mindennapi életünkhöz. Ami a jó ebben a vizsgálatban, hogy tudod, amikor elmész a háziorvoshoz és megnézik a koleszterinedet, és nem túl kedvező az érték, valljuk be őszintén, nem túl sok mindent tudsz, nem túl sok hatékony eszköz van, amit tudsz csinálni, és az is lehet, hogy már régóta diétázol, és még mindig nem javult a koleszterin szinted. Ez a rossz hír, hogy ez valószínűleg így is marad, a jó hír az, hogy nem a koleszterin a legfontosabb zsírnemű anyag a vérünkben, aminek a mennyiségére oda kell figyelni, és azok a lipidek, amiket ebben a vizsgálatban vizsgálunk, azoknak úgymond nagyobb hatása van az egészségi állapotomra, a hangulatomra, az életkilátásaimra, és ráadásul ezeket nagyon könnyen tudom befolyásolni étkezéssel.
Na most, hogyha megvan ez a vizsgálat, ehhez nyilván kéne egy kis segítség, ugye, hogy hogyan tovább. Tehát hónom alatt egy lelettel valószínűleg jó, hogyha én döntöm el, hogy most akkor kicsit fokozni kell a Csécsi szalonna evést, vagy éppen visszavenni a császár húsból. Tehát ehhez gondolom egy dietetikusi segítség sem árt.
Aki... Így van. Így van, természetesen ehhez biztosítunk megfelelő dietetikai konzultációt is. Ugye azért az étrendi zsíroknak a beállítása az étrendben, hál' Istennek az, fogalmazunk úgy, hogy ma már rutin műtét, tehát hogy ez egy rendkívül egyszerű és rendkívül nagy gyakorlatunk van benne, és az a nagyon jó, hogy nagyjából azt látjuk a jelenlegi eredmények alapján, hogy egy-két hónap alatt drámaian szép változásokat lehet előidézni, még a legrosszabb lipid profil esetében is. Tehát a táplálkozásban bekövetkező változásokra nagyon jó reagál, tehát nagyon gyorsan reagál a szervezet. És sportoknál vizsgáltuk például azt, hogy nekik a izületi gyulladások, izületi sérülések kockázatában óriási jelentősége van a lipid profilnak, hogy két hónap alatt a legrosszabb értékeket is sikerült gyönyörűen rendezni, mert persze odafigyelést igényel.
Doktor úr, egy olyan kérdésem lenne. Nagy, a legamatőrebb. Rá van írva a polton, hogy meg a három van benne, akkor az vegyem, és az már biztos, hogy jó?
Nem. Az a helyzet, hogy az omega 3 készítmények minőségében óriási nagy különbségek vannak. Sajnos a kutatások azt alátámasztották, hogy vannak egészen gyenge, egészen rossz minőségű omega 3 készítmények, ahol a zsírsavak oxidálva vannak, vagy adott esetben nehéz szénszennyeződések vannak benne. Ez azért nagyon nehéz így jönni, akár még veszélyes is, tehát azért nagyon nehéz ez a kérdés, mert nyilván mindenkiben felmerül, hogy jó, akkor melyiket vegyem, tehát ez a következő kérdés. Mi magunk, én magam bevizsgáltattam annak idején egy 5-6 piaci omega 3 készítményt, találtam közötte nagyon jót is, nagyon rosszat is, de alapvetően azt elmondhatjuk, hogy a piacot elkezdték letarolni ezek a rendkívül alacsony minőségű, gyanúsan olcsó készítmények, hát ott azért általában túl jó dologra nem számíthatunk.
Hát ez nem jó hír, mert gondolom azért az sem annyira egyszerű, hogy mondjuk veszünk egy drágát, és akkor biztosítva vagyunk, hogy az jó, mert ez általában sehol nem működik.
Próbáljuk meg azért megoldani a megfelelő zsírbevitelünket ugye normál élelmiszerekből. Azért a halak azért elérhetők, és nem csak a tengeri halakban van omega 3. És ugye a magyar embernek a halfogyasztási szokása rendkívül rossz. Évente 1-2-3 alkalommal leszünk halat. Ebből hetente 2-t kellene csinálni. Tudom, hogy drága, meg tudom, hogy aránk nehéz az elkészítése, mert főleg a gyerekek nem nagyon szereti, de azt gondolja, hogy ezt lesz meg lehet oldani. De nem csak a hal a megfelelő zsírforrás, tehát rengeteg egyéb élelmiszer van, amiből egyébként a legtöbb esetben tudjuk fedezni a szükséges zsírokat. Egész egyszerűen meg kell kapjuk, hogy mi ma receptúrát, tehát kell tudnunk azt, hogy most mennyi avokádot kellene enni, mennyi olívaolajat kellene enni, mennyi tojást kellene, stb. És ezekben egyébként legtöbbször összeállítható. De az is igaz, hogy pont ez a vizsgálat segíthet abban, hogy el tudjam dönteni, hogy az omega 3 készítmény, a halolaj készítmény, amit tedek, az tulajdonképpen nálam működik-e. Én ezt csináltam. Tehát én kipróbáltam többfajta omega 3 készítményt, és mértem a saját lipid profilomban bekövetkező változást, és végülis megtaláltam azt a 2-3 készítményt, aminél azt látom, hogy a lipid profilom jól reagál rá, tehát ténylegesen látom a véremben, hogy megemelkedett az omega 3 index, és ezt ennek persze érezni lehet a hatását is.
Oké,
hát ez egy nagyon, nagyon izgalmas terület, és tényleg, ahogy kezdted, ugye viszonylag keveset hallunk arról, hogy valaki ezeket az arányokat miért is kérné, de hát akkor hajrá, érdemes, mert nagyon sok minden hatással van, és elkerülhető komolyabb problémák. Máté, nagyon köszönjük ezt az újabb epizódot, nagyon hasznos volt.
Köszönöm, hogy hívtatok fel a fegyet.
Szép napot, szia.
Sziasztok.
Szász Máté biológus, a Színlab Magyarország sport és prevenciós diagnosztika szakmai igazgatójával beszélgettünk egy kicsit a lipidekről.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Hát, és megint eljött az ideje, hogy Schmidt-Andinak átadjuk a helyet, remélhetőleg meg is jelenik itt a munkaállomásán, hogy elmondhassa nektek a friss híreket. Eddig mindig így volt, úgyhogy miért feltételeznénk azt, hogy majd most nem így lesz. És utána pedig...
És nyílik is az ajtó mögötted, csak azt előbb látod, mert hátul nincsen szemed.
Bár lehetne, jó lenne. Szóval jönnek a hírek, utána pedig jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.